már csak papíron.
A rendőrségen és a büntetés végre.
A múzeum.
Hibák és véletlenek, túl gyorsan ment az áldozat mozdonyvezető, nem volt jó a jelzőrendszer és a biztonsági fék sem. A kordona biztos, titkosszolgálati információk szerint szélsőségesek készülődnek, ezért is indokolt a Kossuth tér lezárása. Nem vicc, Franciaországban bíróság előtt a Mohamed prófétáról készül szatirikus rajzok ügye. Iskolatáska, minden iskola köteles felvenni a hozzátartozó elsősöket, a megmaradt helyeket nyilvánosan sorsolják ki. Jó estét kívánok! Egy nappal a tegnapi vonatbaleset után alig tudni többet az ütközés körülményeiről. Egyre több viszont a meglepő dolog. Mindkét vonat almás vizitőről indul, 10-12 perces különbséggel. Az egyébként Bécsbe tartó osztrák gyorsvonat azonban utolérte a tehervonatot és belerohant. Az osztrák vonat magyar vezetője meghalt, 4 utas komolyabban megsérült. Az adott szakaszon a baleset idején már egy órája áramszünet volt. Ilyenkor 15 km a maximális sebesség. Ha ezt mégsem tartja be a mozdonyvezető, akkor egy berendezés automatikusan leállítja a szerelvényt. Ez sem történt meg. Bonyolult vizsgálat várható.
A Bécsbe tartó személyvonat szinte fékezés nélkül rohant bele a tehervonatba. A magyar mozdonyvezetőnek valószínűleg esélye sem volt a menekülésre. A rendőrség és a vasút még napokig vizsgálódik, de már az első pillanatokban súlyos mulasztásokat állapítottak meg.
A baleset időpontjában Komárom és Almásfűzítő között a vasúti jelző és biztosító berendezés nem működött, hálózati áramkimaradás miatt. Valószínű viszont, hogy emberi mulasztás is közrejátszott a baleset bekövetkeztében.
Gyorshajtás. Információink szerint a személyvonat mozdonyvezetője gyorsabban ment a megengedetnél. A baleset pontos részletei csak a mozdony fekete dobozának elemzése után tudják majd megmondani. A 8 sérültet a komáromi kórházban látták el.
2 beteget továbbiakba fel akartak venni, de ők nem vállalták a megfigyelést. Itt is az egyik egy súlyosabb fejsérülés volt, a másik egy agyrázkódás.
Csak az agyrázkódás szenvedett nő maradt a kórházban, a baleset minden részletére pontosan emlékszik.
Csattanás, zuhogás, minden. Mind a katasztrófa filmekben olyan volt. Azt leszálltunk a vonatról, páran ott, akik hátul ültek, és nem mertünk menni tovább, mert hát a vezetékek le voltak szakadva.
A fiatalasszonyt megfigyelésre pár napig még bent tartják, a baleset helyszínén egész nap dolgoztak. Késő délutánra az egyik vonalon sikerült helyreállítani a forgalmat. A szakemberek azt ígérik, holnapra mindkét irányba megindulhat a közlekedés, de továbbra is késésekkel kell számolni. A híradót Pelikán Andrea tudósította Szönyből.
Marad a kordon, a parlament előtt marad, mert a nemzetbiztonsági kabinet szerint minden ok megvan erre. Március 15-ig legalábbis mindenképpen. A kabinet üléséről kiadott tájékoztatás szerint hiteles titkosszolgálati információk vannak arról, hogy nőtt a parlament veszélyeztetettsége. Ebbe beletartoznak például bombafenyegetések, tervek a Kossuth tér visszafoglalására, szélsőséges csoportok összehangolt szervezkedései, sőt állítólag lőgyakorlatai.
Rendkívül nagy számban találta a rendőrség az élek kioltására alkalmas eszközöket is.
Október 23-án ez volt az egyik oka annak, hogy kiürítették a Kossuth teret. Most ez az egyik oka annak, hogy március 15-ig biztos, hogy a parlament körüli kordont nem bontják el.
Eltolítom a lezárt területen lévő tömeget.
Szilvási György a nemzetbiztonsági kabinet ülése után hiteles dokumentumokra hivatkozva mondta azt, hogy a helyzet azóta csak rosszabb lett. A kancellária miniszter úgy fogalmazott, hogy a parlament biztonsági kockázata az elmúlt 4 hónapban jelentősen megnőtt. főleg telefonon és e-mailen érkeznek fenyegetések, méghozzá a hivatalos közlemény szerint, idézem, fizikai megsemmisítésről és robbantásról. Szilvási György szó szerint azt mondta, a szélsőséges személyeknek és csoportoknak a Kossuth tér megszerzése a célja.
Az október óta eltelt időszakban dokumentálható az, hogy a szélsőséges személyek és csoportok közbiztonságra különösen veszélyes eszközökkel szerelik föl magukat. Céljai között szerepel, hogy további támadó fegyvereket is megszerezzenek, különböző kiképzéseken vesznek részt, beleértve a lőgyakorlatokat is.
A híradó azt kérdezte Szilvási Györgytől, ha tudják, hogy kik és mire készülnek, akkor miért nem kapcsolják le a szervezkedőket. A kancellária miniszter válaszából az derült ki, néhány ember ellen már indult eljárás. A Fidesz egy régóta ismert szocialista szokásnak nevezte, hogy szélsőségekkel riogatják az embereket. Szijjártó Péter szerint ezekről a bejelentésekről rendre kiderül, hogy nem igazak.
Ami a Kossuth téren zajlik, az súlyosan alkotmány és törvénysértő. A vasfüggönnyel az embereknek az alapvető és az alkotmányban rögzített jogait csorbítják és elvitatják, elveszik az emberektől az alkotmányos jogaikat.
A híradó információi szerint a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága az elmúlt 4 hónapban semmiféle információt nem kapott azokról a hitelesnek nevezett dokumentumokról, amelyekre Szilvási György hivatkozott.
A kossuth-téri kordon vagy kordon ügy már-már brüsszelig ér, sőt bizonyos értelemben már ott is van. Az unió vezetése több nézőpontból is tájékozódhatott a Budapesten történtekről. A kérdés csak az, hogy akart-e így módon tájékozódni. Brüsszelben van tudósítunk, Détót Kriszta, szervusz, jó estét kívánok. Mennyire téma Brüsszelben a kordon ügy?
Jó estét kívánok! A látszat ellenére nem papírgyűjtés volt Brüsszelben, hanem a magyar politikusok aktivizálták magukat. A kezemben tartott paksaméta azokat a leveleket tartalmazza, amelyeket a különböző pártállású politikusok, illetve Petritei miniszter úr küldött az Európai Unió különböző intézményeibe. Fussunk végig gyorsan a listán. Ugye Petritei József igazságügyi miniszteren kívül levelet írt Tabajdi Csaba, szocialista euróképviselő, az Európai Parlament elnökének és az Európai Néppárt elnökének. Aztán Szájer József néppárti politikus, szintén őket kettejüket kereste meg, és szóban tájékoztatta az Európai Bizottság elnökét, José Manuel Barrosót is az otthon történtekről. Egyelőre hivatalosan az unió egyik politikusa sem válaszolt egyik levélre sem, de hát még van előttünk pár nap, nyilván ezt még megtehetik. Szájer József közben megerősítette, hogy a fideszes európai parlamenti képviselők, akik részt vettek a kordonbontásban, önmaguktól önként lemondanak európai parlamenti mentelmi jogukról.
Nem kívánunk végigmenni egy olyan procedúrán, amelynek eredményeképpen jelentéstevőket jelölnek ki, a bizottságok ezt megtárgyalják, és aztán utána ennek a végén majd bejelentik, hogy a mentelmi jogunkat felfüggesztik, mert mi ezt így kértük, hanem rögtön az elején az eljárás elindulása nélkül szeretnénk ezt világossá tenni.
A szocialista euróképviselő Tabajdi Csaba az Európai Szocialisták frakcióvezető helyettesével, Johannes Svobodával közösen tartott sajtótájékoztatót. Az osztrák politikus itt azt mondta, hogy elítéli a fideszes európarlamenti képviselők kordonbontását, ugyanis megítélése szerint lehetett volna jogi eszközökkel is élni, mielőtt cselekednek. Tabajdi Csaba pedig azt tette hozzá, hogy Szájer József állításával ellentétben az ő olvasatukban az európai parlamenti képviselő mentelmi jogról csak úgy nem lehet önként lemondani.
A magyar képviselők mentelmi joga és az európai parlamenti képviselők joga e tekintetben nem ugyanaz. Itt az európai parlamenti jognak van elsőbsége, vagyis önmagától nem mondhat le csak úgy egy kijelentéssel Szájer úr. Végig kell menni mindazon a procedúrán, ami a mentelmi jog felfüggesztéséhez szükséges.
Itt tart tehát most az ügy, a jogi, illetve a politikai vita Brüsszelben. Folytatása következik minden bizonnyal, hiszen az európai politikusok, a magyar politikusok választ várnak leveleikre.
Détót Kriszta, köszönjük Brüsszelből, és még a konvergencia programról is beszélünk majd néhány perc múlva, úgyhogy maradj velünk. Köszönöm. A Fidesz szerint súlyos politikai elfogultság jellemzi a Göncöl bizottság jelentését, amelyben a kormány kommunikációja köszön vissza. Az Országgyűlés Emberi Jogi Bizottságának fideszes elnöke Balogh Zoltán azt mondta, hogy egy alapos vizsgálat és a felelősök megnevezése után lehetne írtatni a politikai felelősséget és a törvénymódosításokról egyeztetni. A szocialisták szerint viszont tudomásul kell venni a kritikát és megfogadni a jelentés üzenetét, vagyis hogy a politikusok együttműködésére van szükség. Vadai Ágnes azt mondta, hogy az MSZP frakció megértette a felelősségét az őszi események kialakulásában. Közben a kormány szóvivői iroda és a köztársasági elnök hivatala között tovább tart a vita arról, hogy a szakértői bizottság a kormány szerveként készítette jelentést, vagy sem. És ami lesz, még mínusz 40 fokos hideg az Egyesült Államokban, erről mindjárt nézzük a további témákat. Már nem ingáznak, költöznek, egyre többen települnek át a Dunántúlra azok közül, akik ott tudnak munkát kapni. A Tigáznál sorban állnak rengetegen, mert magasabb számlát kaptak a vártnál, a cég azt ígéri, kijavítják a hibákat. Több probléma is lehet a vízidíj szedéssel, ezt a technikai feltételek kidolgozásáért felelős miniszteri biztos mondta. Február 15-től ugyanis már minden kórháznak és háziorvosnak 300 forintos vízidíjat kell kérnie a betegektől. Az intézményeknek bő egy hetük maradt, hogy kitalálják, ezt miként oldják meg.
300 forintot legyen szíves. Köszönöm, tessék.
A minisztérium államtitkára tegnap még azt mutatta be, hogy mennyi időbe telik kiállítani a vízidíjról szóló számlát. A nyugtára a beteg nevét, tajszámát és a dátumot kell ráírni. Véleménye szerint ez nem jelent nagy adminisztrációs terhet.
Egy forintot nem olyan egyszerű bárhol nézni.
Az egészségügyi bizottságban a vízidíj kidolgozásáért felelős miniszteri biztos ma már azonban több problémát is említett. Például azt, hogy az orvosoknak az egy forintost ugyanúgy el kell majd fogadniuk, mint a 20 000-est, vagyis ajánlott beszerezniük a hamis bankjegyek miatt egy UV-lámpát, illetve egy rolnizógépet. De Ari Lajos szerint a tajszám ellenőrzés is okozhat meglepetéseket.
Lassulni fog a kicsit a betegellátás, hiszen a pénzkezelés, a pénzbefizetése és a nyugta átadása az időigényes.
13 órát vennek.
Ezt mondják a rendelőkben is. A budapesti Péterfi kórházba például naponta 800 beteg jár. Az intézmény egyik vezetője szerint, ha vesznek két vízidíj automatát, ahol átlagosan 2 percet tölt el egy beteg, az akkor is 13 órányi forgalmat jelent.
Majd a zárható szekrényben fogjuk a pénzt.
Ezért itt úgy döntöttek, az asszisztensek fogják majd a betegektől elkérni a 300 forintot.
Egyébként is elfogadhatatlan.
A Fidesz szerint a díj beszedésére az orvosok még nem készültek fel.
Mi azt javasoltuk, hogy legalább egy évvel, ha már nem tudjuk megakadályozni a bevezetését, mert az egészen nem értünk egyet, de legalább egy évvel halasszák el.
Éppen az orvosok miatt nem lehet elhalasztani a vízidíjat, állítja a tárca, hiszen akkor legalább 1,5 millió forinttól esnének el évente.
Az Európai Bizottság szerint kockázatokkal ugyan, de tartható a decemberben benyújtott magyar konvergencia program. Ismét Brüsszel, Détót Krisztával. A bizottság milyen ajánlásokat fogalmazott meg, ha megfogalmazott, vagy mire figyelmeztette a magyar kormányt?
Így van, ahogy mondod, vannak ajánlások és figyelmeztetések is, de mielőtt az elemzésre és a kommentárokra rátérnék, fontos megjegyezni, hogy ez a konvergencia program nem az a konvergencia program, hanem a szeptemberi nagyport kavart fejlesztési, felzárkózási tervnek egy továbbfejlesztett változat, amelyet december 1-én nyújtott be a magyar kormány az összes többi kormánnyal egyetemben. Ezt alapvetően elfogadta a bizottság, de ahogy te is mondtad, Gyuri, fenntartásokkal. Almunia biztos ugyanis nem látja feltétlenül biztosítottnak azt, hogy a kormány végig tudja majd vinni a meghirdetett megszorításokat és a reformokat.
Arra biztatjuk a magyar kormányt, hogy vigye végig a megkezdett reformjait, hogy folytassa az utat, amelyen elindult, és amely hosszú távon jó lesz az embereknek. A kiigazításra szükség van, és kellő szigorral a célok teljesíthetők.
A bizottság tehát arra biztatja Magyarországot, hogy tartsa be a költségvetési szigort és tartsa be a meghirdetett reformokat. Közben itt van Brüsszelben Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is, aki egy energiapolitikai konferencián vesz részt. Ő azt mondta a bizottsági értékelés kapcsán, hogy a kormány gazdaságpolitikája elhibázott és mély válságba taszítja az országot.
Én annak vagyok a híve, én arra találok érveket ebben a jelentésben, hogy Magyarországnak egy erőteljes gazdaságpolitikai fordulatra van szüksége. Az adókat növelő gazdaságpolitika helyett végre a gazdasági növekedés serkentő, a munkahelyek létrejöttét segítő adócsökkentéses gazdaságpolitikára kellene változtatnunk a jelenlegi gazdaságpolitikát.
A konvergencia program következő fordulója néhány hét múlva lesz, amikor is majd az Európai Uniós pénzügyminiszterek tárgyalják a mai bizottsági ajánlásokat, és ne felejtsük el, hogy Magyarországnak áprilisban újra jelentenie kell majd a magyar gazdaság helyzetéről.
Détó Kriszta, köszönjük Brüsszelből! A pénzügyminiszter, ez még megint a konvergencia program, itthon már azt mondta, hogy egy reális programot reálisan értékelt az Európai Bizottság. Veres János hozzátette, a jelentés szerint a bizottság megfelelőnek tartja a kormány intézkedéseit, és reálisnak látja, hogy 2009-re 3% alá csökken az államháztartás hiánya.
Úgy véli a bizottság a jelentés alapján, hogy Magyarország, a magyar kormány megtette azokat a kezdő lépéseket a közigazgatás, az egészségügy, a nyugdíjrendszer és az oktatás reformjában, ami ahhoz szükséges, hogy Magyarország 2009-re ezt a bizonyos célt elérje.
Megduplázná Kóka János az SZDSZ támogatottságát, ezt ígérte, amikor hivatalosan bejelentette, hogy indul az elnöki posztért. Mint mondta, megreformálná a pártot, amelyet modern vállalatirányítási eszközökkel működtetne, létrehozná a pártigazgatói posztot és erősíteni a vidéki szervezeteket.
Tapsviharban Kunce Gáborral a háta mögött érkezett Kóka János. Megújítaná a pártot, ezt ígérte. Erősíteni a vidéki alapszervezeteket, minden faluban legalább egy SZDSZ-es kapcsolattartót szeretne. De átszervezné a pártvezetést is egy modern, hatékony vállalat mintájára. Olyan pártot szeretne, amely megkerülhetetlen lenne a 2010-es választások után, bármelyik nagy párt győzzön is.
Önmagában a liberális elvek kemény képviselete nem hozza a szavazóurnához a szavazóinkat. Nekünk oda kell menni a legkisebb falutól Budapest belvárosáig minden egyes szavazatért. Ezért szeretnék dolgozni.
A párt jelenlegi vezetőinek egy része Kóka János mögött sorakozott fel, de eljöttek az SZDSZ emblematikus alakjai is. Halda Aliza színpadon is elmondta, miért támogatja Kóka Jánost, de őt ajánlotta Kunce Gábor, leköszönő pártelnök is.
A fiatal kora, a dinamizmusa, az, hogy érzékelhetően és szemmel láthatóan akar valamit, számomra azt mondja, hogy érdemes őrá bízni a Szabad Demokraták Szövetsége vezetését.
Némi meglepetésre az SZDSZ másik elnökjelöltje, Fodor Gábor is eljött a rendezvényre. Mint mondta, azért, hogy ezzel is jelezze, odafigyelnek egymásra, mert ellenfelek nem ellensége. Ő már január 19-én bejelentette, hogy indul a posztért. Ugyancsak számít a régi liberálisok támogatására, az új generáció tagjaira, és maga mögött tudhatja az elnöki posztért 2 évvel ezelőtt szintén induló Kis Zoltán, valamint a párt Európai Uniós képviselője Szent Iványi István támogatását is.
Részben vagy teljesen eltörölné a kampánycsendet, mint olyat az Országos Választási Bizottság. A javaslatról az Országgyűlés Önkormányzati Bizottsága tárgyalt. Az internetre vonatkozó kampánycsendet azért törölnék el, mert az amúgy is betarthatatlan. A mostani állás szerint a rádiókban és a televíziókban meg kellene hagyni a kampánycsend intézményét, de van, aki úgy véli, hogy már annak sincs sok értelme. Az igazságügyi minisztérium várhatóan 5 párti egyeztetés után dönt majd arról, hogy a parlament elé terjeszti-e az OVB javaslatát. Külföldön egyébként egy sor országban nem is tudják, mi az, hogy kampánycsend. Elszántak a harcra, de békét akarnak kötni. Sorsdöntő lehet a Közel-Keleten az a találkozó, amelyet Mekkában kezdett a két rivális palesztin politikai erő. A kormányzó Hamas és a mérsékeltebb Fatah küldöttsége a palesztin belharcok beszüntetéséről tárgyal az iszlám szent városában. Állítólag addig nem állnak fel, amíg mindenben meg nem állapodnak.
Óriási tömeg gyűlt össze a gázai temetőben, amikor eltemették a december óta tartó palesztin belharcok 90. áldozatát. De a szokásokkal ellentétben egyetlen puska sem dördült el, A gyártók megtiltották a levegőbe lövöldözést, hogy ezzel is demonstráljanak az erőszak ellen. A helyzet továbbra is rendkívül feszült, lövöldözés viszont már csak szórványosan volt. A két rivális szervezet tábora egyelőre tartja magát a tűzszünethez. Több helyen tüntetések voltak, hogy az emberek nyomást gyakoroljanak a Fatah és a Hamas vezetőire, hogy jussanak végre megállapodásra. Iszmail Hania miniszterelnök és Mahmoud Abbas elnök még ezekben a percekben is folytatja a megbeszéléseket Mekkában, és úgy tudjuk, hogy addig nem állnak fel a tárgyalóasztaltól, amíg meg nem állapodnak.
Párizsban megkezdődött a karikatúra per. Két muszlim közösség perelte be azt a francia szatirikus lapot, amely karikatúrákat közölt Mohamed prófétáról. Az újság a 2006 elején hírhedté vált, eredetileg Dániában közölt gúnyrajzok közül jelentettet meg kettőt. A főszerkesztőt azzal vádolják, hogy vallási érzéseikben sértette meg a muzulmánokat, amikor párhuzamot vont az iszlám hit és a terrorizmus között. Sokak szerint a szólásszabadság korlátozását jelentheti, ha ezért megbüntetik a francia lapot. Nincs benzinhiány, mégsem lehet kapni üzemanyagot Olaszországban. Második napra sztrájkolnak a benzinkutasok, tiltakozva az ellen, hogy a kormány megnyitja a piacot. Sokkal könnyebben lehet majd benzinkutat nyitni, és szupermarketek is beszállhatnak az üzletbe. A tiltakozás péntekig tart, ha csak nem lesz előbb megegyezés.
Róma a sztrájk második napján. Bezárt utak mindenütt. Zárva, olvasható a táblákon. Nem mondom, hogy megkönnyítik az életemet, de megvan rá az okuk, mondja ez a motoros. Ez a mantovai benzinkutas ma is bement a munkahelyére, de nem szolgál ki senkit. Nem a liberalizáció ellen van kifogásunk, de egyenlő esélyeket akarunk, magyarázza. Ez pedig a tegnapi utolsó roham. Nagy üzem volt a legtöbb töltőállomáson. Mindenki tele akarta rakni a tankját még a sztrájk előtt. Szerintem jó, ha boltban is vehetek benzint. Remélem olcsóbban, mert rengetegbe kerül, ha valaki olyan sokat autózik, mint én. Viszont megértem a kutasokat is, mondja ez a nő. Volt, akinek az orra előtt fogyott el az üzemanyag, így járt ez az asszony is. Ő kezdhette újra a sorbanállást egy másik kútnál. A benzinkutasok azért tiltakoznak, mert a Prodi kormány liberalizálni akarja az üzemanyagkereskedelmet. Ezzel azonban szerintük munkahelyek kerülhetnek veszélybe.
Itthon szolidaritási figyelmeztető bérsztrájkja hív fel hat szakszervezeti tömörülés. A két órás leállás február 21-én tartják, ha addig nem születik megállapodás a közféra pénzéről. A közös sztrájkbizottságban képviselt liga szakszervezetek a versenyszféra dolgozóit is sztrájkra biztatják az együttérzés kifejezésére.
A fegyveres testületek dolgozói már tavaly ősszel is csak demonstrálni tudtak érdekeikért, ők ugyanis nem sztrájkolhatnak. A liga ezért hívja szolidaritási sztrájkra a versenyszféra dolgozóit is. A szervezet szerint elfogadhatatlan, hogy a közszférában egyetlen forinttal sem nőnének a bérek. A liga elnökének számításai szerint február 21-én reggel több százezren hagyhatják abba a munkát.
Nem fognak közlekedni ez alatt a 1-2 óra alatt a vonatok. Talán nem lesz az iskolákban tanítás, az óvodákban, az ügyfélszolgálati irodák zárva lesznek a közhivatalokban, nem járnak a repülők, illetve a buszok.
A figyelmeztető munkabeszüntetéshez, amelyet eredetileg az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság hirdetett meg, mind a hat szakszervezeti szövetség csatlakozik. A híradó egyébként úgy értesült, hogy a mai egyeztetésen a kormány azt javasolta, hogy a 13. havi bér felét havi részletekben fizetné ki. Ezt néhány szakszervezeti vezető már tárgyalási alapnak tekinti.
Akkor ha 15 körülre levisítek, akkor jó.
Nem folytatódik viszont a sztrájk a villamos energiaiparban. A gazdasági minisztériummal megállapodott a szakszervezet, hogy a piac nyitásig, vagyis júliusig maradnak a kedvezmények. A tárca pedig olyan szabályokat hoz, amely nem tiltja meg a cégeknek, hogy a villamos energiaipari dolgozók kevesebbet fizessenek az áramért.
Az ágazat nyugdíjasai számára kidolgozunk egy olyan modellt, amely részint piackonform, részint viszont biztosítékot jelent azoknak, akik ebben a hiszemben mentek el nyugállományba.
A részleteket azonban csak ezután dolgozzák ki. A kedvezményes áramtarifáról pedig május 9-én írják alá a felek a végleges megállapodást.
Éppen 10 éve kezdték meg működésüket a lakástakarék pénztárak, amelyekből ma már csak 2 maradt. Az indulás évében 55 ezer ügyfelet tartottak számon, tavaly csak nem 2 milliót. A szerződések összege 2006-ban meghaladta az 1400 milliárd forintot, ez majdnem annyi, mint az erre az évre tervezett költségvetési hiány.
Mivel tele van már a lakásrepedések és felújításra szorul már, ezért kötöttünk egy ilyen lakáskassa szerződést.
Német Éva ma állapodott meg az egyik lakástakarékpénztárral. A családnak most nincs annyi megtakarított pénze, hogy belevágjon a felújításba.
Azért nagyon jó ez a lakástakarékosság, mert az állam 30%-ot rátesz még a mi befizetett összegeinkre.
Az elmúlt 10 évben, 97-től 2006-ig, 100 milliárdról összességében 1400 milliárdra nőtt a szerződéses állomány.
Erről már a piacvezető lakástakarékpénztár vezetője beszélt, aki szerint ez jól mutatja, milyen népszerű ez a fajta megtakarítás.
A havi megtakarítási összeg 8-9 ezer forintról 15-16 ezer forintra emelkedett föl. A maximum, amit érdemes fizetni, 20 ezer forint, ehhez a 20 ezer forinthoz, havi 20 ezer forinthoz évi 72 ezer forint állami támogatást lehet kapni.
Ebből 4 év után meg lehet finanszírozni egy 50-60 négyzetméteres lakás árának harmadát. Ez már a legnagyobb hazai bank lakástakarékpénztára, ahol tavaly a kamatadó bevezetése előtt volt olyan időszak, amikor naponta több tucat szerződést kötöttek.
Felszeretném hívni a figyelmét, ha 4 éven belül szeretne hozzájutni a kénzéhez, akkor az állami támogatása nem lesz
szívosul. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ügyfelek csak végszükségben bontják fel a megállapodást. Inkább az a jellemző, hogy minden tizedik közülük a 4 éves határidő után meghosszabbítja szerződését.
A lakástakarékosság nagyon népszerű, ennek 3 fő oka van. Az állami támogatás, a kamatadómentesség és a magas hitel lehetőség, amit az ügyfelek igénybe vehetnek rendszeres megtakarítást követően.
Az elmúlt 10 évben 2 millióan kötöttek szerződést a pénztárakkal. Főként a 30 év alatti fiatalok és a 60 évesnél idősebbek érdeklődtek leginkább a megtakarítás iránt. Előbbiek elsősorban lakásvásárlás céljából, utóbbiak inkább az otthonuk felújítása miatt.
Több megyében továbbra is hosszú sorok kígyóznak a Tigáz ügyfélszolgálati irodái előtt. Sokan szokatlanul nagy összegű számlát kaptak az elmúlt napokban. A gázszolgáltató azt ígéri, hogy mától postázza a korrekt számlákat.
Melyet keresik, kérik, mint amit kell fizetni?
Meg még többet is.
De miért nem annyit kérnek, amennyit leolvasnak?
Nem használjuk a gáz, csak főzés, nem van partüzelés, és kitűrtek 350 köbméter gáz, azt fogyasztottunk ennek ellenére 30 köbméter.
A fogyasztók az elmúlt napokban szembesültek az irreálisan magas gázszámlákkal. Ezért ilyen hosszú a sor a Tigáz Debrecen irodája előtt is.
Ez már, hogy megengedik, ez lehetetlen. Miért nem állítnak be több embert, akkor legalább most, mikor hibáztak? Tegnap is 3 órakor az ablak előtt állok, illetve az ajtó előtt. 3 óra nincs tovább, mehetnek.
Szolnokon is hasonló a gond, ráadásul az ügyfélszolgálati telefon sem működik, ahol be kellene jelenteni a gázórák állását.
Nem lehet telefonálni, nem, senki eljöttünk, nem, gázba rendül, itt állunk már 8 óta sorbas, sorbas állnak velünk.
A panaszok miatt természetesen kerestük a Tigáz illetékesét is. A társaságnál azonban azt mondták, hogy jelen pillanatban senki nem nyilatkozhat az ügyben. Így most azt sem tudni, hogy a 7 megyében összesen hány ügyfelet érint a két probléma.
A Tigáz azt egy közleményben elismerte, valóban hibáztak. A fogyasztást nem leolvasták, hanem becsléssel állapították meg. A szolgáltató azt ígéri, hogy legkésőbb február közepéig kiküldi az új számlákat.
A szülők iskola választási joga megmarad, az iskolák gyerek választási joga viszont nem. Az idén már az új szabályok szerint kell beiskolázni az elsősöket. Minden általános iskola köteles felvenni a körzetébe tartozó gyerekeket, a szabad helyeket pedig nyilvánosan sorsolják majd ki.
Nem elé ment. Azt a kutya fáját elhúzotta.
Első nap az iskolában. Az óvodások ismerkedni jöttek, a szülők pedig körülnézni. Ebbe a belvárosi elit iskolába sokan íratnák be a gyereküket.
Az iskola választás előtt állunk, és az a gond, hogy hova vigyük a gyereket, közel a munkahelyhez, vagy közel ahol lakunk.
Németre szeretném járatni, illetve arra járulálnom, és emiatt ugyanazt a nyelvet választom neki.
Ha az iskolán múlik, akkor ez így is lesz.
Elutasítani nem szoktunk gyermekeket, hiszen az az igazság, hogy a belvárosban kevés lakóház van, kevés gyerek van, tehát nagyon sok az úgynevezett körzeten kívüli, vagy ötödik kerületen kívüli gyerekünk.
A magyarországi általános iskolák kétharmadában ugyanez a helyzet. Nincs túljelentkezés, mindenkit fel tudnak venni.
De nem volt probléma, mert a mi iskolánkban 3 osztályt indíthattunk, és ezt a 3 osztályt meg tudtuk tölteni gyerekekkel. Körülbelül annyian jelentkeztek hozzánk, mint ahány férőhely volt.
A szaktárca szerint viszont vannak olyan iskolák is, amelyek kirekesztik a hátrányos helyzetű gyerekeket. Az új szabályok ezt már nem engedik. Olyan körzeteket kell kialakítani, ahol a hátrányos helyzetű gyerekek együtt tanulhatnak a többiekkel. A szülők szabad iskola választása egyébként megmarad, de a körzetükön kívüli iskolába csak akkor van esélyük bejutni, ha ott marad szabad hely.
Először a hátrányos helyzetű gyerekeket kell fölvenni, utána pedig, hogyha még mindig van szabad hely, akkor sorsolással kell kiválasztani azt, hogy mely gyerekek kerülnek be az intézménybe.
Az önkormányzatoknak a tavaszi beiratkozás előtt legkésőbb március 1-jéig kell kijelölniük az új körzethatárokat.
Adalékok a kordonvitához. Az Európai Néppárt frakció vezetője Joseph Daul néhány perccel ezelőtt adott ki egy közleményt, amelyben szolidaritásáról, támogatásáról biztosította a Fidesz parlamenti képviselőit, és akkor nézzünk körül, mi lesz még itt az M1-en. 11:00 este, Baló Györggyel, jó estét kívánok!
Jó estét!
Kordon?
Is. Göncöl bizottság a rendőrségről elmarasztaló megállapítások sorozata szeptember 18-ától október végéig. A rendőrség konokul hallgat, aki az estében válaszol a rendőrséget felügyelő Petréten József igazságügyi és rendészeti miniszter. És exportálunk, mint az előbb is hallották, épületes uniós vita is zajlik a magyarországi fejleményekről. Valamint Fodor Gábor után ma este bemutatjuk az SZDSZ másik elnökjelöltjét, Kóka Jánost, mindez az estében, tehát 12:30-kor.
Baló György, köszönjük, és akkor nézzük, miről szólt a szerda esti híradó. Gyorsan ment a tehervonat, nem volt jó a jelzőrendszer és a biztonsági fék, ez okozta a szörnyi vonatbalesetet. Szélsőséges csoportok fenyegetéseiről tud a titkosszolgálat, ezért tartja indokolnak a Kossuth tér lezárását a kormány. Bíróság előtt a Mohamed profétáról készült szatirikus rajzok ügye, sokan a szólásszabadságot féltik. Minden általános iskola köteles felvenni a körzetébe tartozó gyerekeket, a megmaradt helyeket nyilvánosan sorsolják ki. Sport, időjárás, híradó ebben a sorrendben, de híradó jóval később, 12:30 után 5 perccel Novodomszki Évával. Köszönöm figyelmüket, kellemes estét, viszontlátásra!
Sok vitaminra van szükség. Ebben segít a Supradin. Feltölti szervezetét vitaminokkal, ásványi anyagokkal és nyomelemekkel, hogy legyen energiája mindenre, amit szeret. Töltődjön fel Supradinnal. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Nem kell ügyeskednie, hogy nyerjen. Február 7-e és 10-e között összesen 150 millió forintot sorsolunk ki. A Keno, a Joker, a 6-os lottó és az 5-ös lottó akcióban.
Gondoskodunk róla, hogy az ordugulás se okozzon problémát. Új Rinatiol Orspré.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Vannak helyzetek, amikor jól jön a gyors pénzügyi segítség. Erre kínál megoldást önnek a Cofidis telefonos gyorshitel. Hívja a Cofidist, ilyen egyszerűen juthat akár 300 ezer forinthoz. Havi törlesztés már 2990 forinttól. Hívja a 0640 36 37 38-at.
Cofidis, hitel telefonon. Garantált spárminőség. Spár tengerkincsei desszert, csak 399 forint. Többet, olcsóbban. Szilánöblítőszer 3 darabtól darabja csak 312 forint. A Spar, Kaisers és az Interspar áruházakban.
Munka, intézkedés, barátok. Így néz ki egy napom. Néha egy kis mozgás is belefér. Sajnos a derekam már nem a régi, és gyakran megfájdul. Ilyenkor mindig aspirint szedek, mert az bevált. Az aspirin mellett nem rúg labdába a fájdalom. Aspirin. Viszlát, fájdalom!
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.